Most hallgassák meg Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat, aki beszámolt műsorunknak a Vatikáni Dikasztérium tanácskozásáról.
Nagy szeretettel köszöntöm stúdiumban Erdő Péter bíborost, aki a Kultúra Pápai Tanácsának a plenáris ülése alkalmából részt vett a pápai fogadáson, és a pápai fogadás után azonnal felkereste stúdiónkat. Bíboros úr, mit emel neki a Szentatya beszédéből?
A Szentatya beszéde részben reakció volt arra, amit az előző napokban közösen végeztünk. Tehát a plenáris ülés most egy rendhagyó formában került megrendezésre, a Kapitóliumon indult, egy civil konferenciával vagy rendezésre, amit a pápai tanács tagjai végig hallgattak, aztán később is a tanácsnak a saját székhelyén az elmúlt napokban a különböző kommunikációs vagy kulturális nyelveknek a bemutatásával folytatódott, ami azt jelenti, hogy rendkívül sok érdekes tapasztalatot híres művészektől, előadóktól hallottunk, az internetnek a szakembereitől sok mindent, azonban hát inkább egyfajta továbbképzés vagy információ jellegét töltötte ez a plenária, ilyen módon kicsi rendhagyó volt, tehát nem valamiféle döntésre vagy irányvonalak meghatározására irányult. Na most a kulturális nyelvezetekben természetesen felsorakoztattak számos ma is élő és hatékony nyelvezetet, benne a zenének, a képzőművészetnek, a filmnek, a kommunikációs nyelvét, de végül is mind a hozzászólások, mind a kérdések, mind a viták elsősorban az internet körül forogtak, és a körül, hogy a neten mit lehet és mit nem lehet közvetíteni, hogyan lehet a hit továbbadására használni, illetve a hit ellenes kulturális deformációknak a felülmúlására, és mik ennek az egész internetes kultúrának a nagyon kemény antropológiai határai és következményei. Tehát gyakorlatilag egyfelől nyilván használnunk kell mindazt, amit ebben a világban az interneten vagy bárhol máshogy új találmányok alapján lehetséges az evangéliumi üzenet továbbadása érdekében használni. De az, hogy a továbbadás érdekében használjuk, az nem jelenti feltétlenül, hogy ezen a módon a teljes evangéliumi üzenetet tovább is lehet adni, hiszen egy-egy ilyen nyelvezet nagyon beszűkítheti az embert. Ha csak úgy akarnánk továbbadni az evangéliumot, hogy 3 percnél soha nem beszélünk többet, vagy csak képeket mutatunk és nem magyarázzuk meg azokat, akkor azt hiszem, hogy igencsak hiányos lenne az, amit közvetítünk. Magyarán becsülni kell, meg kell őrizni a szónak, az írott szó is, és a logikus gondolkodásnak a kultúráját, de közben figyelembe kell venni ezeket az új jelenségeket, részben kihasználva őket akár a katekézisnek a segítésére is, vagy a figyelemfelkeltésre, vagy az egyház elleni tudatos, vagy az illető kommunikációs mód természetéből fakadó hatásoknak a kiküszöbölésére, ugyanakkor pedig tudván azt, hogy csak azon a módon nem lehet mindent átadni. Tehát ez mindig egy ilyen kétfrontos harca tetszik. Aztán nagyon fontos dolog az is, hogy miközben ezekről beszélünk, megtaláljuk valahol a Kultúra Pápai Tanácsának a sajátos szerepét. Hiszen volt itt szó a liturgia kommunikációs nyelvezetéről, ami inkább az istentiszteleti kongregáció területére tartozik. Azután a kulturális javak, az egyházi épületek, egyházi művészeti alkotások kommunikációs nyelvéről, ami a kulturális javak pápai tanácsának a területe, magáról a tömegtájékoztatásról, mint olyanról, amelyre szintén külön pápai tanács működik, és így tovább. Volt szó az oktatásról, volt szó számos olyan kérdésről, amely elsősorban a nevelési kongregáció hatáskörébe tartozik, tehát nem egyszerű kérdés megtalálni ennek a pápai tanácsnak a sajátos profilját. Minden esetre a rendkívül informatív, szórakoztató eleven napok vannak mögöttünk.
16. Benedek pápa kifejezett célja, hogy minél nagyobb találkozási felületet alakítson ki a nem hívőkkel, a távolállókkal. Ez az úgynevezett Cortile dei Gentili. Egyben meg is kérdezném bíboros urat, hogy hogyan fordíthatnánk mi ezt a legjobban le magyarra.
Mert a pogányok udvara. Ugye a Jeruzsálemi templom leírásában szerepel ez a fogalom, a pogányok udvara, ahová még ők is bejöhetnek. Na most természetesen ennek történelmi oka van, hiszen valamikor volt egy nem hívők titkársága. A nem hívőkkel való párbeszédnek volt egy külön pápai szerve, amit később egybeolvasztottak a Kultúra Tanácsával. Tehát egy ilyenfajta feladat az hosszú idő óta jellemzi ezt a dikasztériumot. Természetes tehát, hogy keresi azokat a módokat, ahogyan nem hívőkkel beszél, de itt is érdekes változás történt, hiszen a mai ateizmus az nem azonos a klasszikus ateizmussal. Gyakorlatilag a berlini fal leomlása után az a fajta nyugati ateizmus, amelyik valahol mégiscsak álmai megvalósulását a szovjet rendszerben látta, az önmagával is meghasonlott. A mostani legújabb formák az ateizmus terén sokszor, és ezt több hozzászóló említette, az új pogányságnak a formáját öltik, mégpedig olyan fajta mitológiákét, amiben persze komolyan és tételesen nem hisznek azok sem, akik vallják őket, hanem inkább relativista módon felfogott mitológiák ezek, amelyek tehát az ateizmusnak az új köntösét jelentik.
A kereszténység előtti hitvilághoz visszatérnek, és ezáltal egyfajta nacionalizmusokat is
nem
erősítenek.
Is csak. Tehát ilyenfajta játéknak is lehetnek eszközei, de komolyan nem térnek vissza a kereszténység előtti hitvilághoz, mert azok az emberek abban hittek. Most viszont a relativizmusnak a keretén belül jelenik meg mindez, tehát ezért azonosítják benne sokan éppen az ateizmusnak, a legújabb fajta ateizmusnak egy formáját.
Egy másik fontos esemény, amelyen Bíboros úr részt vett, a Pápai Magyar Intézet 70 évvel ezelőtt nyerte el a pápai jelzőt. Az intézet életében fontos állomást jelentett az 1964-es úgynevezett részleges megállapodás a Szentszék és az akkori magyar kormány között.
A pápai alapító levél tette lehetővé, hogy az intézet egy más jogi jelleget kapjon. Nem volt mód arra, hogy a háború után megszüntessék, vagy a kommunizmus nehéz évtizedeiben egyszerűen állami döntéssel felszámolják, hanem működött akkor is, amikor nem volt szívesen látott intézmény a házon belül. A 64-es megállapodás azt eredményezte, hogy attól kezdve a magyar püspöki kar megint felügyeltet gyakorolt fölötte, és Magyarországról is jöhettek ki papok oda tanulni. De az intézet előtte is működött, hála olyan Rómában élő és dolgozó papoknak, mint Zágon vagy Mesterprelátus, és ennek az intézetnek a folyamatossága tehát éppenséggel a Szentszékkel való szoros kapcsolatnak a következménye, ez az, ami ma is nagyon aktuális, kulturális tekintetben, teológiai tekintetben is fontos kapocs ez a római egyház, a római egyetemek az apostoli Szentszék felé.
November 7-én ért véget Bíboros úr vezetésével Szófiában az Európai Keleti Katolikus Egyházak főpásztorainak hagyományos évente megrendezésre kerülő találkozása. Miért olyan fontos napjainkban, hogy pontosan meghatározzák ezeknek az egyházaknak a jogi státuszát? Egyrészt ők is nehéz évtizedeket éltek át a földrész keleti részében, másrészt kicsit homályba merültek a nyugati kereszténységben.
Mivel a keleti katolikus egyházak általában nem tömegegyházak, hanem a saját hazájukban is egy kisebbségnek a vallásai, ezért nyilván a határaikon messze kívül nem annyira ismertek. Továbbá éppen a szocializmus évtizedeiben a legtöbb kelet-európai országban be is voltak tiltva. Na most ez a kettő együtt kellően indokolja, hogy miért ismerik őket kevésbé. A jelenlegi helyzetben nem annyira az egyházon belül keresik a jogi helyüket, hiszen ezt eléggé világosan meghatározták már. Egyrészt a II. Vatikáni zsinat alatt és után született jogszabályok, másrészt különösen a keleti kódex, amelyet ugye nem régen ünnepeltünk, hogy 20 éve jelent meg, hanem inkább azt keresik, hogy azt a feladatot, amit a zsinat a keleti katolikus egyházak elé tűzött, vagyis a saját történelmi teológiai liturgikus, spirituális és fegyelmi örökségüknek a újrafelfedezését, megélését, és ugyanakkor a modernizálását is, hiszen az egész zsinatnak az egyik fő törekvése ez volt, és ez a keleti egyházakra is vonatkozik. Nos, ezt a kettőt egyidejűleg megvalósítani, ez örök kihívás. Itt az európai térségben a keleti katolikus egyházak püspökei évek óta találkoznak. Először fölmerült az, hogy valami önálló nemzetközi szervezetet hoznak létre. Ezt sem a Szentszék nem akarta, nagyon sem egymás között nem volt ebben a tekintetben egyetértés. Úgyhogy nagyon szerencsés volt az a döntés, hogy a Szentszéknek a javaslata alapján az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának szervezésében kerülnek sorra az utóbbi időben ezek a találkozások. Mindegyiknek megvan a maga témája, egy-egy teológiai, pasztorális kérdés, amelyet a felszólalók kifejtenek, és egyben felhasználják az alkalmat arra is, hogy a jelenlegi problémáikról, az egyházi és lelkipásztori életüknek az eseményeiről beszámoljanak. Ahol tartjuk ezeket a rendezvényeket, ott az adott keleti katolikus közösség, vagy az egész katolikus közösség, mint Bulgáriában, egy nagy nemzetközi támogatást kap éppen a találkozó révén. Ugye Bulgáriában is körülbelül 70 000 katolikus van. Ám de ezt a közösséget ma a társadalom úgy tekinti, mint a nyugati kapcsolatoknak egy fontos elősegítőjét, tehát megbecsült része a bulgár társadalomnak, és azáltal, hogy mi ott megszerveztük ezt a találkozót, érdeklődés fordult az ottani görögkatolikus egyház felé, miniszterek jöttek el, eljött a volt miniszterelnök, a Szimeon cár, és sok mindenki más, aki azt hiszem, hogy jó hírét vitte el magának a Rómával egyesült keleti kereszténységnek és a bulgár egyháznak különösen is.
Erdő Péter bíborossal Vercse Márta beszélgetett.